Köszöntöm Önöket, ez itt az ORF Magyarok Podcast legújabb epizódja. A mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. Akad-e súlyosabb feladat az emberi életben, mint az elengedés, veti fel a kérdést Kovács Ágnes első könyve. A szombathelyi származású írónak Cserkovács Ágnes szerzői néven az elmúlt év nyarán a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg első regénye, az Árvatermők kertje, amit apostrofálhatunk egy több generációs családregénynek is. De hogy pontosan mi is ez a könyv, arról is beszélgetünk a következő percekben a szerzővel. De előtte annyi kulisszatitkot még szeretnék elárulni, hogy Ágival több évtizedes ismerettség köt össze bennünket, hisz mindketten a szombathelyi médiában dolgoztunk. Innen a magyarázat a tegeződésre. De kezdjük is a beszélgetést.
Hogy is váltál íróvá? Tehát ugye az irodalomhoz, a könyvekhez, az íráshoz mikor kezdődött a kapcsolatod, vagy mivel kezdődött a kapcsolatod?
Mindig is írtam. Az életem az úgy alakult, hogy én televízióztam először, és ugye többet kell beszélni. Aztán meg újságíró lettem, de én közben nagyon szerettem volna irodalomtörténésszé is válni és tanítani. Úgyhogy én ezekkel a média tevékenységekkel miközben foglalkoztam, jelentkeztem az egyetem után, a magyar szak után a doktori képzésre, az ELTE-re, és hát az egy nagyon nagy vízválasztó volt, mert rengeteget írtam szakmai szövegeket. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én így az irodalmi szövegek között éltem. Tehát amellett, hogy volt egy ilyen nagyon rohanós újságírói életem, ami ugye nem arról szól, hogy elmélyülünk a dolgokban, meg a tudomány világában, volt egy ilyen komoly oldalam, ez volt az éjszakai oldalam, és ilyen. Nagyon sokat dolgoztam meg, tehát, hogy én írtam tanulmányokat, de hát azt tudod, milyen azok a tanulmányok, azok azért nem irodalmi szövegek, és mindig szerettem volna írni, mert rengeteg íróinterjút készítettem, de én vagyok szerintem az egyetlen, aki sem folyóiratokban nem küldtem ilyen novellákat, meg verseket pláne, nem mondjuk, ezt nem is írtam.
De otthon a fiók mélyén voltak ilyenek?
Nem. Ugye egész nap írtam, tehát kellett a riportokat írni, aztán később, amikor már napilapoztam, meg magazinokat szerkesztettem, ott azért kiéltem egy kicsit a kreativitásomat, azt talán te se tudod, hogy dolgoztam úgy egy magazinnak, ez volt a Prémium magazin, most már el lehet mondani, mert nem létezik, ahol különböző álneveken írtam, költséghatékonyság miatt, egyedül voltam én az újságíró, és ezekhez az álnevekhez elképzeltem karaktereket. Volt, mit tudom én, a Járai Attila, ő egy kicsit ilyen lelassul, de fiatal ember volt, úgy képzeltem el, aztán volt egy idős, aki mindig filmrovatot vezetett, és őt ilyen nagyon szigorúnak képzeltem, és akkor ezek különböző stílusban íródtak meg, és el is hitték, be szoktak telefonálni a szerkesztőségbe, hogy akkor ezzel vagy azzal szeretnének beszélni, és akkor ezzel egy ideig hagytak szórakozni, de aztán később ezek kiderültek. És hát ezek voltak talán ilyen kezdemények, de a regény előtt nem voltak nekem ilyen etűdök, vagy hogy szokták ezt, mert új gyakorlatok a szép irodalomra nem volt.
És akkor mégis hogy jött az, hogy nekiállsz egy regényt írni, illetve maga az, hogy az írás elindult, hogy jött maga a történet, az ötlet arra, hogy miről is szóljon majd ez a könyv?
Ez úgy volt, hogy én mindig nagyon szerettem kiszínezni a történeteket, és ilyen televíziós, meg lehet, hogy még veled is találkoztam ilyen média bulikban, szerettem elmesélni olyan történeteket, amelyeket hallottam. Tehát például olyan történeteket, amelyek különböző családokkal estek meg. Volt olyan, ami mondjuk az én történetem volt, nyilván nem mondtam ezt el. És mindig viccelődött az egyik kolléganőm, hogy te figyelj, ezeket meg kéne írnod. Mindig mondta, hogy na, ebből lesz majd a Kovács Ági család regénye, és egyre gyűrűztek ezek a történetek volt, amikor már jobban kiszíneztem, ezeket így elmesélgettem, és hát nyilván a riportok kapcsán rengeteg olyan nagyon érdekes személyiséggel találkoztam, ezt te is tudod. A mi munkánk, a mi hivatásunk ilyen, hogy a beszélgetés során nagyon megnyíltak az emberek, és olyan sors történeteket mondtak el, amelyekre mindig mondtam, hogy filmbe illő, meg kellene filmesíteni, és hát nyilván van egy szál, ami mindenki az elbeszélőt velem azonosítja, mert nyilván egy egyetemi oktatóról van szó, én is átestem egy csomó olyan nehéz élethelyzeten, amelyről a könyv beszél, és hát persze vannak benne megélt történetek, amelyek persze nagyon el vannak nagyolva, ez csak azok tudják, akik tényleg közel állnak hozzám, hogy ez mondjuk mennyiben lehet akár az én történetemből kicsi foszlány. Úgyhogy így állt össze a történet, hogy sok kicsi mozaikból épül fel, és mégis van egy szál, ami ennek a nőnek a története, aki éppen ugye kisbabát szeretne, és hát ilyen mesterséges termékenyítés közben van, és épp elveszti a munkáját, tehát egy ilyen nagyon nehéz élethelyzetre lettek fölfűzve a történetek.
az apró történetek, amik akkor gyakorlatilag valóban egy saját megélt élmény, hogy neked mindig voltak ilyenek, hogy különböző történeteket hallottál, hogy ezek miként kerülnek bele, hogy itt van szintén egy könyvírós állapot ebben az eseménysorban, illetve hogy aztán hogy állnak össze egy kerek egészé a végére. Ez rögtön már az elején kiderül, hogy ezt így akarod csinálni, vagy ez közbe alakult ki?
Ennél a könyvnél, még csak ez az, ami az egyetlen kézkönyvem, ennél képzeld el, így volt. Tehát elindult a történet, azt szerettem volna, hogy egyes szám harmadik szemében szóltak volna ezek a történetek, a nő történetei, és a többi első, egyes szám első szemében. Aztán majd elmesélem, hogy ez hány évig hogyan zajlott a munka, mert folyamatos átírásokon esett át a szöveg, de maga a szerkezet az azonnal megvolt. És gyakorlatilag az az érdekes, hogy teljesen lineárisan írtam. Elkezdtem írni a történetet, és ezért nem voltak logikai bukfencek, mert egyszerűen nem felejtettem el, hogy hol járok. Az egész könyvet nagyon-nagyon gyorsan írtam meg. Arra is emlékszem, hogy Mikulás ünnepség volt a zeneiskolában a kislányomnak, és hazamentem, és elkezdtem írni a könyvet, és február 29-e volt a következő év, mert ilyen szökő év volt, és aznap készen volt. Úgyhogy egyébként egy egész fejezetet kivettünk belőle, szóval ez egy jóval hosszabb szöveg volt, és ez így kifakadt belőlem, kihasadt belőlem, de nyilván az nem az a verzió volt még, amit most az olvasók megismerhettek a Kaligram gondozásában.
Azért egy nagyon picit meséljünk arról, mert nem lehet nem spoilerezni, hogyha egy regényt akarunk bemutatni, hogy te most már említetted, hogy a főszál az, hogy van egy nő, egy fiatal nő, aki gyermeket is szeretne, közben elveszíti a munkáját, és a gyermekvállalás sem túl egyszerű számára, és aztán bele jönnek különböző történetek ebbe a könyvbe, így belemásznak egy-egy fejezetben, ami által bele pillanthatunk más emberek szintén nem könnyű élethelyzetébe, ráadásul az időben is azért itt ugrálunk, tehát különböző idősíkokban vagyunk.
Igen, tökéletesen elemezted a könyvet. El tudom mondani röviden a történetét, ahogyan az egyik irodalomtörténész kolléganő azt írta róla, hogy három generációs vagy több generációs családtörténet, ez igaz. Nem szeretem ezt a transzgenerációs trauma könyv kifejezést, mert azt gondolom, hogy ez nem az, nagyon sok benne szerintem a derű, és nem is gondolom, hogy ezek a történetek, amelyekről beszélek, vagy amelyeket bemutatok, vagy csak felmutatom ezeket a történeteket, nem is adnak megoldást, meg nem is biztos, hogy adnak feloldást. Ez a borzasztó egy kicsit talán, vagy a nehéz ezekben a történetekben. Van ez a 30 pluszos, egy 35 körüli nő, aki szeretne kisbabát. A történet végére sem lesz, úgyhogy ezzel megnyugtatom gyorsan az olvasókat, hogy ezt muszáj mondani, és sajnos egy nagyon szomorú véget ér, hogy nem sikerül megfogannia. És miközben elveszíti igen a munkáját, mind a közben szerkeszt egy könyvet, és azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen mencsvár, de ezek a történetek, ezek gyakorlatilag olyan történetek, amelyeket ő ír. Ő ír ki a saját fejéből, és igen, ebben van a Magyarországon, a kommunizmusban játszódó történet, egy pártfunkcionárius férfinak, és egy nőnek a története egy olyan társadalmi problémát mutat meg, ami ugye mindennapos téma a politikában is, és a családi szűk környezetben is, ugye a kisbaba elhajtásokról szóló abortusz történetek, nem szeretem így nevezni, mert nem csak az, de hát mégiscsak egy ilyen történet, ahol a nő igazán nem is érti, hogy ezzel mi a baj, hiszen abban a korszakban sajnos ez volt a fogamzásgátlási módszer, tehát nagyon komoly társadalmi kérdéseket feszeget. Aztán van egy fiú története, nem csak női történet, ott őt nagyon komolyan lelkileg és fizikailag is bántalmaz az édesanyja, aki egyébként szereti őt, de hát ez egy borzasztó nehéz élethelyzet. Aztán van egy szerelmi történet, nekem az a kedvencem, ide majd elárulok egy kis titkot erről, ami pedig a 80-as években zömében ott játszódik egy fiatal szerelmes párnak a története, akik szülők, és hát ilyen kicsit ilyen Woodstock nemzedékszerűen nagyon lazán nevelik a gyerekeiket. Hát itt azért van egy kis élet történet, mert én elvesztettem az édesapámat, és az édesapámból nekem maradt 23 vagy 24 darab szerelmes levél, amit az édesanyámnak írt, és amikor az apu meghalt, akkor utána nem sokkal nagyon rossz érzés volt, hogy most semmi nem maradt az apuból, és akkor anyukám ezt egy ilyen szalaggal átkötötte, és nekem adta, és ezeket mindig szerettem. Szerintem apukám tehetséges író lett volna, gyönyörűek szerintem ezek a levelek, és ezeket beleírtam a regénybe, hogy ez a férfi, aki ennyire szereti ezt a nőt, de mégse tudnak boldogan élni, ez az apu levelei. Nem nagyon mondtam el ezt még sehol, mert az ember azért mégsem mutogatja így a családi történetét, és azt aztán van még egy szöveg, vagy egy női beszélő, aki pedig nagyon idős, és ő egy ilyen demens hölgy, aki ugye a visszaemlékezései során próbálja az élethelyzeteit megmagyarázni, ő pedig árva. Ugye ez is egy nagyon nehéz élethelyzet, hogy valójában ez a szegény asszony hogyan nem tudott sem ő maga boldog lenni, sem ezt az érzést, ezt a szeretetet nem tudta a leszármazottainak, a gyerekeinek, unokáinak továbbadni, és ugye minden történetbe beleíródik az elbeszélő lány, vagy nőasszony, mert hogy valamilyen kapcsolódás van ezekkel a szövegekkel, és hát spoilerezhetünk, gyakorlatilag a végén kiderül, hogy hát ők nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. Úgyhogy ez így egybe volt a fejemben, nagyon érdekes, hogy nem kellett sokat vacakolni vele, hogy ez így láttam őket. Inkább a hangjukat volt nehéz megtalálni.
Az még számomra szintén érdekes volt, hogy te ugye szombathelyi vagy, és ez a könyv, ez gyakorlatilag ott játszódik. Az események, a történetek különböző korban, különböző személyekkel, de Szombathely környéke.
Igen, de nincsen benne, Szombathely nincsen beleírva. Hát még nem beszéltem az én kiváló szerkesztőmről, Tóth Cifra Júliáról, aki az külön megír egy misét, hogy hogyan találkoztunk, de csak annyi a lényeg, hogy én nagyon szeretem Eszterházy Pétert, sokszor interjúztam is, meg találkoztunk, rengeteget írtam a könyveiről, és Eszterházy, amikor már ugye az utolsó könyvén dolgozott, akkor Júliával dolgozott együtt, és én nagyon figyeltem az ő közös munkájukat távolról. És most nem mondom el, hogy milyen nehéz volt kiadót találni, és milyen nehéz volt a kézirattal házalni, de jó sorsom összehozott Szilágyi Zsófia irodalomtörténésszel, aki összekapcsolt engem Júliával. Szóval egy ilyen nagyon misztikus kapcsolat a miénk, vagy hát én úgy élem meg, én nagyon-nagyon nagy tisztelője voltam távolról ennek a hölgynek. És Júlia volt az, aki azt mondta ebben a szoros kéziratfejlesztő időszakban, mert ugye benne voltak utcanevek, sok minden, és én mondtam, hogy figyelj, Júlia, én nem akarom, hogy ez úgy beleírjuk, hogy a Szombathelyen van, és azt mondta, hogy de hát ez a Paragvári út, hát hogy ez nekem úgy tetszik, ugye volt egy ilyen, most is egyszerűen Paragvári utca, és akkor a Pelikán Parknál kihagytuk, hogy Pelikán Park, csak odaírtam, hogy a madár, fej nélkül a madár, meg mit tudom én, hogy gyerekkórház lett, úgyhogy nagyon örülök, hogy észrevette, tehát hogy úgy próbáltuk a szombathelyiséget benne tartani, hogy ne legyen nagyon egyértelmű, de hát ezek szerint akkor ezek az meg ugye a platánfák, hogy hol nőnek ezek a platánfák, meg a kórház. Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen nagyon sok a mesterséges termékenyítő állomás, ahol a...
Ugye a laktanya, a Garasin laktanya, és nyilván én, aki szintén jó pár évet éltem Szombathelyen, nekem ez egyből egyértelmű, meg nyilván, hogy tudom, hogy te magad is szombathelyi vagy, de nagy valószínűséggel az ország másik végén, ha valaki él és az olvassa, nem fog rájönni, hogy ez melyik városban játszódik.
Nem, és hát ez volt a cél, ezt ilyen fifikás, na ezt én neki találtuk, tehát az, hogy elmondtam, hogy 2 hónap alatt, vagy nem is tudom, 2,5, vagy majdnem 3 hónap alatt megíródott a könyv, úgyhogy munka mellett, meg gyerek mellett, meg készőrületben. Egy nagyon nehéz élethelyzetben is voltam, szóval tényleg nem volt egyszerű, talán ez mentett meg ez a könyv. És az a lényeg ennek az egésznek, hogy utána, amikor Júliával egymásra találtunk, annyit kérdezett a telefonban, hajlandó vagy a kéziratfejlesztésre velem? És ez a szó, hogy kéziratfejlesztés, mi az ember azt gondolt, hogy abban a fejlesztésben benne van a jobb lehetősége, tehát hogy ez a szöveg csak jobb lehet, meg hát ezzel a nővel. Hát én mondtam neki, hogy nézd, én nem tudok olyan mondatokat írni, mint az Eszterházy Péter, azt mondta rá, hogy hát nem is kell, te olyat írja, amilyet a Kovács Ági tud. És nagyon, hát ez a könyv rengeteg átíráson ment keresztül, meg kellett szabadulnom, pontosabban el kellett engednem egy egész fejezetet, volt még egy nagyon szép történet. Ott meg képzeld el, olyan jó volt, mert ott az elbeszélő még a halála után is beszélt. Ez a Júlia trükkje volt. Júlia kiadta a feladatot, hogy mi lenne, ha úgy megnéznénk, és írd meg, megírtam, utána átírtam valamit, megkérdezte, tudod, pandémia volt, és így cseten. Azt mondja nekem, és szerinted jobb lett? Mondom, szerintem nem. Akkor írd vissza. És szétbontotta a kapcsolatot. És nagyon-nagyon nehéz volt vele dolgozni. Néha nem tudtam, hogy amit csinálok, az jó-e. De úgy elfogadtam, hogy nem is tudom. Elfogadtam őt, azt hiszem, ilyen tényleg ilyen vezetett, mint tudod, ez a mentor, edző, nem tudom micsoda, és nagyon jó érzés, mert az egész írás, ez egy ilyen magányos tevékenység, és minden nap megkérdezett, hogy jó, amit írtam. Szerintem az agyára mentem, és egyszer sírtam, és mondtam neki, szerinted én valaha író leszek? Válasz, attól tartok, igen. Szegény biztos bíztatni akart. Úgyhogy a rengeteg átdolgozásnál igen, voltak ilyenek, hogy bent tartsuk mondjuk ezt a szombathelyiséget, vagy nem, megtartsuk-e azt a figurát, vagy nem. És ezért én nagyon hálás vagyok neki, mert azóta beszéltem, hát sok íróval, meg kezdőíróval, meg elsőkönyves íróval, és hát van, akinek nem volt ilyen küzdelmes. Azt szerettem volna, mindig mondtam a Juliának, hogy én azt szeretném, hogy az irodalmi szöveg legyen, és a legteljesebb pompájában lássák az olvasók, és tényleg én azt gondolom, hogy ilyen lett.
A könyv most már egy ideje kint van, és voltál találkozókon, bemutatókon, vásáron vele. Mi a fogadtatás, mik a visszajelzések?
Nagyon nehéz. Ez a legrosszabb része a dolognak. Először az volt a rossz, hogy én ezt nem mutogatom. Hát ez olyan, mint a meztelenül állnék egy színpadon is énekelnem, és mindenki engem néz. Tehát amikor jön az olvasó, tudod? Egyrészt nagyon nehéz, mert rengeteg az író, rengeteg a szöveg, rengeteg a könyv, rengeteg a regény. Tehát ez azért ott kezdődik, én azt gondoltam, hogy a könyvfesztiválon úgy kiülök és jönnek. Hát azért ez nem így van. Vannak nagyon komoly sikerszerzők, most direkt nem mondok neveket, teljesen más műfajban dolgoznak, nagyon sok celebritás, vagy hát ilyen, van köztük értékes, hát van kevésbé értékes. Ők népszerűek, és akkor ott árválkodunk. Egyébként más kiadóknál is láttam nagy írókat árválkodni, tehát hogy nem nagyon mentek dedikáltatni hozzájuk az olvasók. De egyébként nagyon jó, tényleg nagyon jó a fogadtatása. Nagyon sok időt kell várnom, amíg az eladásokat látom. Az első pár hónapban nagyon jók voltak az eladások is, ami szintén számít. Hát ez talán betudható annak, hogy ugye én Szombathelyen a tévé miatt eléggé olyan ismert voltam, és sokan eljöttek meg, megvették talán azért, hogy na hát ez meg mit csinált, vagy mit gondolt. A másik szelet az meg a hallgatóim. Ugye több mint 10 éven át dolgoztam az egyetemen, Szombathelyen magyar szakosokkal, és hát rám írtak, hogy tanárnő, hát nem, hát gondolták, hogy egész életemben az irodalomról beszéltem, ez jó könyv, az nem jó könyv, ez ezért jó, az azért nem jó, és akkor na most megnézzük, hogy mit írt. És hát rengetegen írnak. Egyébként döbbenetes dolgokat, amit tudod, én is úgy voltam, hogy gondoltam fenét, hát nem is erre gondoltam, mint az Arany János, hogy én nem gondoltam. És olyan csodálatos, hogy elkezd egy új életet élni a könyv, ami meg nekem nagyon fontos, ugye a szakma, hogy hát csak egyet említek, akivel a doktori disszertációmat írtuk, vagy hát én írtam, ő volt a témavezetőm, Kenyeres Zoltán professzor, hogy írt róla egy tanulmányt, elhívott magához, beszélgettünk róla, és hát ő tényleg a mérítegekig ennek a szövegnek az irodalmi értékét, ha van neki ilyen, én azt gondolom azért van, azt elemezgettük, de például teljesen máshogy látja a könyvet. És tudod, milyen jó érzés, nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy jó a fogadtatás. Hát meg vannak ilyenek, hogy a kislányom iskolája előtt várok, adtam valaki az autóból, és oda kiabál, hogy olvassa a könyvet, és hogy tetszik. És a lányom hallja, úgyhogy ez jó érzés, de nagyon nehéz marketingelni.
Az ugye egy másik szakma, hogy az ember hogy adja el az adott terméket, most az legyen egy irodalmi alkotás, vagy bármi más, viszont nem tudom minek köszönhetően, hogy nagyon jól belejöttél, hogy jók a visszajelzéseid, de nem hagytad abba, és nem maradsz egy könyves író, mert hogy már egy következő könyvben dolgozol. Ebből, ami elárulható, annyit áruljunk el a hallgatóknak.
Jó, nagyon szeretek róla beszélni, tulajdonképpen mostanában csak az új könyvről beszélek. Mármint, hogy társaságban vagy hogyha egy családi környezetben is, sőt, már anyukámnak felolvastam belőle, ami belejöttem, látod? Tehát már nem félek, hogy azt mondja, hogy mi ez. Hát ezt a könyvet egyébként, illetve fejezeteket már elkezdtem írni az árvatermők kéziratfejlesztés közben, tehát ez már úgy kikívánkozott belőlem, teljesen más lesz, és teljesen más, hogy dolgozom, képzeld el. Pakolgatom, ide rakom, oda rakom, ez most valami nagyon más, tehát nincs ez a nagy hívből ez a romantikus írás, hogy akkor így ilyen, nem tudom, ilyen más tudatát. Állapotban. Persze ez a tudatállapot, vagy ez a jó érzés az írás közben most is megvan, meg hát az a killódós is, ami utána meg kell, hogy legyen szerintem, hogy jó legyen a szöveg. Ez egy nagyon, úgy hívom, hogy a méltóság és a megértés könyve, ez nem csak nők szerepelnek benne, de itt is az elbeszélő tulajdonképpen egy nő, aki nagyon szeretne olyan életet élni, ahol nem kell olyan alkukat kötni, amelyek nem méltók hozzá. De ez egy egyszerű, egyébként német tanárnő, tehát német nyelvet tanít középiskolában, de mindig többre vágyott, nagyobb karriert szeretett volna befutni, és őnek egy nagyon szoros kapcsolata van Bécs városával, ugyanis Bécsben élt egy évet, és ebben az egy esztendőben nagyon közeli kapcsolatba került egy idős hölgyhöz, aki arisztokrata. akiben azért érdekes ez az a nobilitás, vagy ez a nemességhez kötődés, ez a kékvér, ha szabad ezt így mondani, mert hogy ő nem kötött alkukat. Egy nagyon kemény nő volt, és hát persze kiválóan beszélt németül, egyébként több más nyelven is, és mindig tanítgatta ezt a akkor még fiatal lányt egyrészt a nyelvre, hogy minél tökéletesebben beszél ezt a nyelvet, anyanyelvi szinten beszél ezt a nyelvet. Van egy jelenet, amikor kihajítja a bécsi ház ablakából a Rigó utcai felkészülést szolgáló tesztkönyvet, hogy ha A, B, C, D, és a lány néz, hogy A vagy B vagy C vagy D, és hát csúnyát mond, azt mondja, scheisse grammatik, és kidobja az ablakon, csak röpül az a fránya nyelvkönyv, mert hogy vannak dolgok, amiket nem lehet. Ugye? Nem lehet egyszerűen leírni, nem lehet a valóságot elmondani, és lehet, hogy egy ilyen grammatikai nüanszba is ő jobban tudja. Hát ő mégiscsak az, aki. És a történetnek nem csak ezek a kis humoros részei érdekesek, hanem hogy a nő mindig hozzáméri magát, és ugye ez egy rettenetes, nehéz belső parancs. Így neveli a gyerekét, így köt kapcsolatot, így lesz az első nagy szerelmi kapcsolat egy borzasztó kudarc, mert elképzeli, hogy egy férfi akkor tökéletes, ha átmegy a tűzön, mert ez a nő azt mondta, hogy értem, a férjem tűzbe ment volna. És a másik, ami nagyon fontos, ami szerintem a méltóságról szól, hogy látjuk, hogy ma a világ merre megy, hogy nem fontosak ezek a dolgok, hogy a közösségért teszünk, a nyelvünkért teszünk, az emberekért teszünk, akikért felelősek vagyunk, mert a gyárigazgató ugyanúgy tehet a beosztottjaiért, mint egykor tette azt egy földes úr. És ugye itt van egy nagyon szimbolikus hely, ez a jószágigazgatás, jószágigazgatóság, ez így lehet, hogy Ausztriában sok olyan hallgató van most, aki tudja, hogy hát ugye ezek nyilván Magyarországon sajnos a történelem viharaiban szétszórodtak, elvették ezeket a földeket, de itt máshogy van Ausztriában, és felelősnek lenni azért, hogy az a pisztráng, az tiszta folyóból jöjjön, hogy az a salát egészséges legyen, hogy nem véletlenül építünk komposztálót, hogy ez az asszony, ez az arisztokrata, ez a nobilitás, ő mindig a jövőnek dolgozik, a jövőért dolgozik, és kér valamit ettől a nőtől, amit az a nő sokáig nem teljesít, és egyszer ráveszi magát, hogy ezt megtegye, és megváltozik az egész élet, és gyakorlatilag másként látja már a világot, de azt nem árulhatom el, hogy találkoznak-e a végén, de mindig ő van a fejében, nem azért, mert ilyen beteges kapcsolat lenne, hogy Stockholm-szindrómája van, és kötődik, nem azért, mert nem volt anyja, tehát minden tökéletesen rendben volt ennek a nőnek az életében, csak lát egy olyan fajta világot, egy olyan fajta felelősségteljes világot, amit ez a nő szimbolizál. És hát sok, nem is tudom, hány fejezet. Most egyelőre 5 fejezet rosztottam, de az első 3 az Bécsben játszódik, Bécs belvárosában játszódik. Úgyhogy ilyen szempontból van, illetve máshol is, mert Niederösterreichben is, úgyhogy ezek nekem ilyen kis izgalmas feladatok, de ezt teljesen véletlenül találtam ki, de aztán egyre módszeresebben, vagy egyre tudatosabban megyek bele ebbe a dologba, és sokkal lassabb, sokkal békésebb, mindig azt gondolom, hogy unalmas, ahhoz képest, amilyen az árvatermők, de talán van benne fájdalom, de talán nem ilyen intenzív és nem ilyen erős.
És ugye ebben a történetben is lesznek valós élethelyzetek, vagy legalábbis valós megtörtént események és személyek.
Hát annyi benne a valóság, hogy én is voltam egy évet Bécsben, tényleg értem Bécs belvárosában, de ezek a figurák, ezek természetesen kitalált figurák. Vannak olyan helyek Bécsben, amelyek léteznek, és amelyeket én akkor nagyon szerettem, vagy nagyon kötöttem hozzá, de persze nem biztos, hogy már úgy néz ki. Én az emlékeimből dolgozom. Mit tudom én, egy templom, vagy a templomban amilyen szag van, ez nekem egy mániám, a család is nevet rajta, mondják, hogy szerintük nem ilyen. Tehát Bécs nem olyan, ahogyan én látom, és nem is biztos, hogy nekem a bécsi embereknek kellene megmondani, hogy milyen az az utca, vagy milyen az a templom, de benne lesz, ahogyan bennem él, mint egy ilyen varázsos vagy varázslatos hely, én ezt nagyon, nagyon szeretem. Bár annyira nem ismerem Bécset, nagyon kicsi szeletét ismerem, és már nagyon hiányzik. Azért nem megyek, mert nem akarom, hogy most kimegyek, akkor teljesen más lesz minden, és nem írhatom már át a könyvet. Tehát ilyen szempontból persze van ilyen valóságszerű dolog benne. Viszont van egy nehéz téma, a szerelem témája, mert mindig újat szeretnék mutatni, tehát hogy ugye nagyon divatosak ezek a, hát az ilyen a testiség szempontjában, amik az erotikus regények, vagy nem tudom, amiben egyébként pont minden benne van, csak az erotika nem, hogy azt szeretném megmutatni, remélem sikerül, hogy hogyan lát egy nő egy férfit, például nem akarok botránkoztatni, például az ágyban. Tehát, hogy milyen az a perspektíva, amikor végre egy női nézőpontból látunk egy férfi testet, egy férfi iránti ragaszkodásunk, egy férfihez való kötődésünk, az hogyan működik, nyilván nem minden nő így kötődik, de próbálom ezt a férfi nő. Hát ugye nagyon nehéz, hát most mit tudsz mondani egy Anna Karenina után, egy szerelem a kolera idején után, egy zongora tanárnő után, ezeket már te is mondtad, mind megírták. A magyar irodalomban Nádas Péter folyton nő, tehát olyan nő, ott van az Eszterházi, a Csokonai Lilivel, a Pszichével, a Vörös Sándor, tehát a férfiírók tökéletesen megírták a női pszichét, de hát, ha én tudok valami mást, úgyhogy ezzel kísérletezem, van egy nagyon-nagyon intenzív szerelmi kapcsolat, és hát ennek a nőnek végül is összesen három nagy szerelme lesz, mind más, és azért megnyugtatom a kedves hallgatókat, hogy azért lesz ebben gyerek is, meg férj is, tehát azért ebben lesz egy ilyen normálisabban felépülő vagy működő család.
Látjuk-e azt most, hogy nagyjából mikorra készülhet el ez a regény? Van-e bármiféle céldátuma ennek?
Hát ugye az én kiadom, a Kaligram kiadó, akinek így is nagyon hálás vagyok, és Mészáros Sándornak, ha ezt el lehet mondani, ha nem, akkor nyugodtan vágd ki. A Kaligram kiadónál tudják, hogy ez készül, és Júlián múlik, mert hogy Júliának kisbabája született, és most találkoztunk a karácsonyi Kaligram karácsonyon, és akkor azt beszéltük, hogy tavaszra küld. Azt mondta, tavaszra küld. Na most, hogy innentől kezdve hányszor kell átírni, mit fog kihúzni, mit javasol, hogy írjam át, mit javasol, hogy az átírás után írjam vissza. egy nagyon érdekes sztori van vele, hogy volt ez a fejezet, a hatodik fejezet a zárva termekben. Azt mondta, hogy kidobni. Képzeld el, így kaptam vissza, hogy ezt a fejezetet kidobni, ez volt a neve. Hatodik fejezet, alsó kötője kidobni. Na, most nem mondom el, hogy mennyit sírtam, hogy tegyük vissza, ide tegyük, máshova, meghúzom, átírom. Nem. Azt mondja nekem egyik nap, hogy figyelj, de ha írsz egy lázálom jelenetet a kórházi fejezethez, meg most nem mondom el, hova, mit, akkor esetleg megtarthatjuk. Megírtam. Azok benne is vannak a könyvben. A hatodik fejezet nincsen. Tehát ő vele így lehet alkut kötni, hogy úgyis az lesz, amit mond, de van, amikor furmánykodom, volt olyan, hogy van ugye egy arab szereplő a könyvben, és lett volna egy másik arab férfi is, aki ennek a Hóda nevű nőnek volt a férje, mindegy, csak aki már olvasta. És képzeld el, hogy addig tüsténkedett, amíg ki kellett vennem az egyik férfit, és így mert azt mondta, az már sok. És akkor azt mondja, jó, akkor legyen az a felesége, az meg a felesége. Tehát, hogy így a család, de aztán rendben működött, csak adott egy ilyen segítséget, mert az már sok volt neki, és akkor meg tudta indokolni, hogy ez miért tudja kihúzni. Úgyhogy én azért nagyon remélem, hogy hú, hát mit mondjak az olvasóknak. Hát, hogyha tavasszal elküldöm össze, biztos nem jön ki, de majd a következő könyvhétre én nagyon szeretném, és hát még csak munkacíme van, de remélem, hogy majd addig megüzenem, hogy állok éppen a folytatással.
Mi akkor drukkolunk, hogy minél hamarabb olvashassuk majd az új könyvet, és hát jó munkát kívánunk, a beszélgetést pedig köszönöm.
Köszönöm, én köszönöm, nagyon megtisztelő volt.
Önök az ORF Magyarok Podcast adását hallották, friss híreinket és további műsorainkat megtalálják a magyarok.orf.at oldalon. A viszonthallásra!